A prófétai bátorításra visszatérve azt tudjátok, hogy a hívő ember természetes állapota, hogy jár a vizen. Tehát ez a Krisztus követő ember számára ez a normál állapot, ez nem a különleges kategória, hanem ez a természetes mindennapi életéhez hozzátartozó valóság, hogy a hit által Krisztusra tekint, és ezáltal egy teljesen más szemléletmóddal értékeli az élet kihívásait, nehézségeit, örömeit, szükségeit, áldásait, más szemléletmóddal értékeli a testi, földi törvényszerűségekkel szemben az Isten igényének értékrendje szerint értékeli és éli az életet. Ez egy jó dolog, dicsőséget az Úrnak, és a profétai bátorítás által is hív Jézus Krisztus bennünket ebbe a természetes hívő életbe, hívő szellemi állapotba. Ennek megvannak az akadályai is, erről egy pár szót szeretném ma szólni, meg a következő találkozáson is, és ehhez igét olvasunk a Máté evangélium a 16. fejezetéből, az első 12 verset, amelynek első részét ma tanulmányozzuk, a második felét pedig úgy gondolom, hogy a következő héten az Úr beengedi és megéljük. Máté evangéliuma 16. fejezet első 12 versét, melyet kérlek, hogy helyeteken ülve bibliáitokban kövessétek. Így hangzik Isten igéje, Máté evangéliuma 16. fejezet első verstől 12. versig. A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt, mármint Jézust. Kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig ma zivatal lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók. Az ég arcát meg tudjátok ítélni? Az idők jeleit pedig nem tudjátok? E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem aratik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymás között. Nem hoztunk kenyeret. De Jézus észrevette és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek. Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem a kenyérről beszéltem nektek? Őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondja, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. Amen. Tehát nem az volt a probléma, hogy pogány helyen kovászos kenyeret fognak enni, mert ugye nincs neki kóser, hanem tehát nem a kenyérkovászára volt probléma, volt gondja Jézusnak, és nem arra utalt, hogy gyerekek, most kóser fogunk enni, ugye nincs kovász, és pogány vidékre mennén ott csak kovászosat tudunk venni, mert azok úgy készítik a kenyeret. Egészen más dologról beszélt itt Jézus. Az idők jeleivel foglalkozunk először is, hisz Jézus maga az első mondataiban arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak az időknek jelei. És Jézus tanítása szerint az idők jeleiből a bölcs okul. A probléma az volt ezekkel az emberekkel, a farizeusokkal és a szadduceusokkal, hogy nem akartak okulni az idők jeleiből, mert megvolt a maguk elképzelése a jelenükről és a jövőjükről. Megvolt a maguk elképzelése Istenről, megvolt a maguk elképzelése Jézus, a názáreti Jézussal kapcsolatosan is, és megvolt az elképzelésük a hatalomról, a befolyásról, és azokról a pozíciókról, amelyeket ők maguk töltöttek be Izraelben. Alapvetően a szadduceusok és a farizeusok nem voltak barátok. A tanácsban, a zsidók tanácsában szembenálló felek voltak, gyakran vitáztak, Pál ki is használja ezt egy vitában, És mondja, hogy engem, mint farizeust, azzal vádolnak, hogy a feltámadásban hiszek. Na, ezzel úgy összeveztek, hogy meg is oldódott a probléma. Tehát nem barátságos, egymás segítő pártokról van szó, ugyanis a vallási és a politikai szerepvállás összekeveredett erre az időre. Tudjátok bizonyára, hogy az újkori meghirdetését annak, hogy szabad államban szabad egyház, és az egyház és az állam szétválasztása az éppen egy baptista szolgálattevének a nevéhez kötődik. Amerikában, Rhode Island államban Roger Williamsnek hívták, az 1600-as években regnált ő, akkor töltött be a pozíciót, komoly szellemi ember volt, és ő hirdette azt meg, hogy a Bibliában nincs sehol az benne, hogy az egyháznak politikai, hatalmi pozíciót kellene betölteni. Ez sehol nincs benne a Bibliában. Az egyház Isten országát képvisel benne a világban, Isten királyság képvisel a világban, és persze befolyással lehet a világi hatalomra, és felelős is azért, hogy befolyással legyen a társadalomra, de nem fonódhat össze. Erre Jézus korára a politikai hatalom és a vallási hatalom összekeveredett, összefonódott. Maguk a főpapok is nagy része a szadduceusok pártjából kerültek ki, de erről majd következő héten kicsit bővebben. Tehát ezek az emberek összefogtak, nem szerették egymást, egy csomó mindenben ellenkezett az elképzelésük, a gondolkodásuk, az értékeik is ellenkeztek, és egyébként ez a két párt pártoskodott, de a közös ellenség összebékítette őket. A közösen gyűlölt személy, a mindkettejük számára veszélyes személy, Názaret Jézus ellen érzett gyűlölet, harag, az összefonta őket. Ez az ördögi egység. Az ördög is képes egyétenni embereket. De ez, az ördög egységében sosincs békesség és sosincs öröm egyszerre. Nem az őszinte keresés és érdeklődés vitte Jézushoz őket újonnan, hanem megvolt a maguk személyes elképzelése, gonosz szívüknek elképzelése Jézus Krisztusról. Pontosabban a názáreti Jézusról, mert ugye Krisztusnak őt nem ismerték el, és nem ismerték fel. Az egész útjuknak a motivációja a szívük romlott gonosz szándéka volt. Máté evangéliuma azt mondja a 4:1-ben, hogy akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ugyanezt a szót használja a Biblia, hogy elmentek, hogy megkísértsék őt. Emlékeztek rá talán, hogy tanulmányoztuk a Bibliának ezt a részét, és azt mondtuk, hogy mikor elment, eltávozott tőle az ördög egy időre. Most újra visszajött. Ezekben az emberekben jött vissza, ezeket az embereket felhasználta az ördög, hogy Jézust kísértsék. Nem mindegy, hogy hogyan közeledünk Istenhez. Nem mindegy, hogy hogyan közeledünk Jézus Krisztushoz. A harag, a keserűség, a csalódottság Istenben rossz motiváció. Az ilyen személy nem kap választ Jézus Krisztustól, azzal találkozik, hogy Isten mélységesen hallgat, és a kérdéseire nem ad választ. Valaki a keserűség, a harag, a csalódottság lelki, szellemi állapotában megy, és mint egy kérdőre vonja az Istent. Mint egy teszteli az Istent. Hallgat az Isten. És szomorúan nézi az ilyen szemét az Isten, és látja a szívének romlott állapotát, és látta, hogy ebben a romlott állapotban, mint csapdában van az ember, és a kétség, a keserűség és a harag öl és emészti a lelkét. Békételen, szorongó lelkületű, félelemekkel, zaklatottsággal teli lelkület ez, és Isten szánakozik ezen, és szomorúan tekint rá, mert nem tud mit kezdeni vele. Ugyanis Istennel van baja. Gondja van az Istennel, haragszik az Istenre. Aki ilyen prekoncepcióval, azaz személyes elképzeléssel, személyes értékítélettel közeledik az Istenhez, közeledik Jézushoz, nem kap választ a kérdéseire. Ezek az emberek általában már eldöntötték, hogy mi a véleményük egy bizonyos szituációról, milyen döntést akarnak hozni, ehhez pusztán megerősítést akarnak az Istentől, és fel akarják használni Jézust a saját céljaik megvalósítására. Jézusban pusztán önigazolást keresnek, nem az Istent, a mindenhatót. Akiből kiindul minden, és aki az egyetlen bölcs és igaz. A körülöttünk történő eseményeknek, ahogy a második és harmadik versben olvassuk, vannak üzenetei. Volt üzenete az akkori történéseknek ott az emberek számára, és a mai történéseknek is van üzenete a mai emberek számára. Jézus először is beszél egyfajta felismerhető üzenetről, a teremtett világ, a természet által. Azt mondja, az ég arca. Az ég arcát meg tudjátok ítélni. Veszitek annak üzenetét. Amikor vöröslik az ég, akkor mondjátok, hogy vihar lesz. Amikor másik déli szél fúj, mondja Lukács, akkor tudjátok, hogy szárasság jön. Ezekkel nagyon szépen el tudtok tájékozódni. Meteorológusok is ugye egy-három napot egészen jól be tudnak lőni, mert semmi különös nincs, a többi már jóslás kategória, csak nézik a légmozgásokat, van egy hatalmas statisztikai rendszerük, és abból próbálnak következtetéseket levonni, de a rövid távú meteorológiai jelentések azok a légköri mozgásokból és a különböző fizikailag a természet erőinek mozgásaiból való következtetések. A második dolog a körülöttünk lévő világ üzeneteiből, az idők jelei. Az idők jeleit nézzük két területre, az idők jelei Jézus korában, és nézzük meg az idők jeleit a mi korunkban. Jézus korában az idők jelei, amire Jézus itt utalni akar, hogy az ő cselekedetei teljes mértékben bizonyították az ő messiási mi voltát. Ugyanakkor ezek az emberek, a szadduceusok és farizeusok nem is akarták felismerni benne a messiást. Nem ez volt a kérdés, a céljuk. Őket ez nem érdekelte. Nem érdekelte őket, hogy a názáreti Jézus a messiás-e. A kérdéseikben nem egyfajta válaszkeresés volt. Pusztán a saját gonosz szándékukat akarták véghez vinni. Nagyon vigyázunk és vizsgáljuk a szívünket, amikor Istennel bármelyikünk perbe kell. Aki Istennel perlekedik, csak veszíthet. Nem vagyunk Istennel azonos súlycsoportban. Ő a teremtő, mi pedig a teremtmények vagyunk. És Isten a Bibliában sehol nem ígérte, hogy mindent érteni fogunk. De azt megígérte, hogy mindenkor velünk lesz. És van. De azt nem ígérte, hogy minden kérdésünkre lesz válasz. Vannak olyan kérdések az ember életében, amelyre lehet az egész életében sem kap választ. Csak odállt a mennyországban érti majd meg. Nem tartozik Isten azzal, hogy minden kérdésünkre válaszoljon. De Isten megígérte, hogy soha el nem hagy bennünket. Ez az ígéret biztos. Bemerítő János kérdése Jézushoz a börtönből egy jó példa a pozitív hozzáállásról. Bemerítő János, hogy elfogják. Hallja, hogy a rokona, fizikai szinten ugye anyai ágon rokona, prédikál, szolgál, és ő meg ott van a börtönben. És bizonytalanná válik. Nem lázadozik ő Isten ellen, de kétsége kezdi gyötörni a szívét. Bizonytalanság állapotába kerül, és elküldi az ő tanítványait is. Ugye Máté 11:3-6-ban foglalkoztunk ezekkel az igékkel, azt mondja itt, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Te vagy a messiás. Ő tényleg az érdekelte, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ő Jézus Krisztus személyével kapcsolatban meg akart győződni arra, hogy ki ő. Nem úgy ment oda, mint a szadduceusok és a farizeusok, akiknek meg volt a maguk elképzelése Jézusról, és ahhoz kereste igazolást ebben a beszélgetésben. Nem is érdekelte őket, mit fog Jézus mondani, mert ők akartak valamit. És egy volt fontos számukra, amit ők akarnak. És nem az volt fontos számukra, amit Isten akar. És nem az volt fontos számukra, hogy megértsék, kicsoda az Isten. Kicsoda a názáreti Jézus Krisztus. Ő a Krisztus. Jézus így válaszolt. Menjetek és mondjátok el Jánosnak. Tehát válaszol. Ezre a kérdésre Jézus válaszol. Mit válaszol? Mit mondjanak Jánosnak? Amiket hallotok és láttok a saját szemedekkel. Azt mondja, vakok látnak, Bénák járnak, leprások tisztulnak meg, a süketek hallanak, a halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Tehát boldog, ha nem adod fel. Akkor is, ha nehéz helyzetbe kerültél, és ha nem érted a helyzetedet, boldog vagy, ha nem adod fel, és nem ütközöl meg, nem leszel, nem kerülsz bűnös, lázadó állapotba. Boldog vagy. Tehát válaszol Jézus neki, és azt mondja, figyelj ide, ahogy Ézsajás 35:5-6-ban, és Ézsajás 61:1-ben, 700 évvel ezelőtt a profécia hangzott, és tudod nagyon jól, János, hogy mindezek a proféciák én rólam szóltak, a Mesiásról szóltak. Lásd, hogy én ezeket pontosan 100% betöltöttem. Tehát ne ütközz meg, mert én vagyok a Mesiás. Ezt a kijelentést adja, ezt az üzenetet adja, és nagyon jó lesz majd, már alig várom, hogy elérjünk oda a Péter vallástételéhez. Nagyon régóta készülök, alig várom ezt a részt, igen, részt, hogy elérkezünk, mert nagyon jó. Az a rész, de előkészíti a Szentírás ezeket a kinyilatkoztatásokat számunkra. Tehát, hogy ne ütközz meg, mert kijelentést adok neked, hogy igen, a proféciák beteljesedtek, és én vagyok a Mesiás. Az idők jelei azt mutatják, hogy eljött a Mesiás. Én vagyok, aki vártatok, aki eljövendő, és íme itt vagyok. Ez Jézus üzenete. Ezek az idők jelei, amelyek körülvették a Jézus hallgató sokaságot, tömeget, a szadduceusokat és a farizeusokat is. De nem okultak a jelekből. Nem értették az idők jeleit. Miért? Mert nem akarták azokat megérteni. Mert annyira telve voltak a saját elképzeléseikkel, a saját kívánságaikkal, a saját programjukkal, hogy nem fért már be az életükbe. Az Isten akarata, az Isten terve, az Isten programja. Nem bűn kérdezni Istentől. De tegyük ezt alázatos szívvel. Tegyük ezt úgy, mint akik tudjuk, hogy ki az Isten, és kik vagyunk mi. Mária, Jézus szülőanyja, szintén kérdezett Istentől. Amikor oda megy hozzá Gábriel alkonyjal, így olvasok a Lukács evangélium első rész 34-es versében, és proféciában, kinyilatkoztatásban hozza Isten üzenetét, ugye, mint hírnök, mint szóvivő, hozza Isten üzenetét, hogy fiút fogsz szülni. Mária egy tiszta életű leány volt, és felteszi a kérdést, amit minden normális szűz leány feltett volna. Tehát te arról szólt a dolog, hogy lefeküdt tegnap is, tegnap előtt is, az elmúlt hónapban is valakivel, és lehet, hogy úgy maradt, hanem nem ismert egyetlen fiút sem. És felteszi a kérdést, mint minden normális, tiszta életű lány feltett volna a helyébe. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez? Én férfit nem ismerek, tehát nem feküdtem le senkivel, fizikailag nem lehetséges, hogy nekem gyerekem legyen. Mária kérdésében nem az volt a kérdés, hogy Isten meg tudja ezt tenni, hanem azt kérdezte, mit kell tennem, hogy ez megvalósuljon. Hogy fog ez megvalósulni? Nem az volt a kérdés, hogy ő elhitte, amit az angyal mondott neki, hogy Isten szava ez, hogy Isten ezt meg tudja tenni. A kérdés az volt, hogy ő mit tegyen? És erre volt a válasz, hogy a Szentlélektől fogsz fogadni. Úgy fog megvalósulni. Csak legyen nyugodtan. Az idők jelei kategóriában, abban a korszakban is beletartozott a vallás és politikai vezetők viselkedése. Az idők jelei értelmezésekor ezekre minden bölcs ember figyel. A vallás és a politikai vezetők viselkedésére, beszédére és tetteire. Mert ezek is jelek. Az akkori időben a vallás és politikai vezetők viselkedése és cselekedetei jel volt, mégpedig arra utaló jel volt, hogy ezek a názareti Jézus meg akarják ölni. A vallásügyi bíróság elé akarják citálni, és el akarják ítélni, mint Isten káromlót. A megkereséseik Jézus irányában ezt mutatják. Kísértették, folyamatosan próbálták olyan helyzetbe hozni, hogy a zsidó, a mózesi törvényekkel szemben lévőnek állíthassák be, és rajta kapassák a törvényszegésem. És ezáltal a vallási bíróság elé citálhassák, és elítélhessék, mint törvényszegőt. Tehát a Jézus, amikor mondja a jeleket, akkor azt mondja, okuljatok a jelekből, nézzétek a jeleket, mert itt ez arra szól, arra megy ki a játék, hogy engem elpusztítsanak és megöljenek. Nem megtérni akarnak, és nem felismerni akarják, hogy az Isten elküldte a Mesiást, megkereste az elkoborolt népet, hanem mint ahogy tették ezt évszázadokon keresztül, meg akarnak ölni. Ez is egy jel volt. Aztán ugye ebben ugye vallás és politikai vezetőkre visszatérve még a gyűlöletük, féltékenységük és harag, ami bennük volt, teljesen elvakította őket. És ez a vakság olyan mértékű volt, hogy nem értették, hogy beteljesenek a proféciák, sőt, olyan mértékben elvakultak voltak, hogy nem is akarták érteni. Na nézzük az idők jeleit napjainkban. A vezetők Istenhez való hozzáállása ma is jel. Minden normálisan gondolkodó, Bibliát ismerő ember érti és tudja, hogy a vezetők hozzáállása az Istenhez és a Szentíráshoz az egy jel az ember számára. Mutatja, hogy mi vár egy népre, és mi vár egy birodalomra. Ezek ki vannak jelentve. Nem véletlenszerű. Ahogy látsz nyilatkozni vezetőket az Európai Unióban, ahogy látsz nyilatkozni és hallgatod a magyar politikai vezetőket, ahogy hallod nyilatkozni az amerikai Egyesült Államok vezetőit, és ahogy látod, hogy hogyan cselekesznek és mit tesznek, és látod a Bibliában, mi van kijelentve ezeknek a gondolkodásmódoknak, beszédeknek és tetteknek a következményeképpen, akkor tudod, hogy mi vár egy birodalomra, mi vár egy népre, egy nemzetre, egy országra. Nem csak Jézus földi élete során teljesedettben rengeteg profécia. Ő töltötte be a legtöbb proféciát. Pontosan és 100%-ig minden mesiási proféciát, ami a születésére, szolgálatára, kereszt halálára és feltámadására vonatkozott, betöltötte. Ami még nincs betöltve, az meg be lesz töltve, még az előttünk van. De biztosak lehetünk, hogy be lesz töltve. Ezek több száz éves proféciák voltak, és tömegében teljesedtek be Jézus életében. A mai ember szeme előtt is teljesednek be proféciák. Több profétai szó, proféta ige teljesedik be napjainkban is, amik szintén a józanok gondolkodó ember számára, hívő ember számára jel. Amelyből okulnia kell. Bölcs, ha okul belőle, és figyel rá. Néhány ilyen jellegű beteljesedés. Először is nézzük a társadalmi jelenségeket, amelyek beteljesednek. Bibliai proféciák, akár Pál apostol leveleiben is lehet ezeket látni. Először is a család felbomlása. A család és a házasság tiszteletének a mellőzése. Ez szintén a társadalom rothadásának, istentelen állapotának a jele. Az Isten nélküli élet, az Isten nélküli ember a romlottságának a gyümölcse. Romlott gyümölcse. Ebből fakadóan, hogy a család szétzúzatik, és a családi értékek és a házasság értéke összeomlóban van az európai birodalomban, és a nyugati birodalomban, nyugati civilizációban, ebből fakad az önazonosságtudat válsága. Az identitástudat válsága. Rengeteg személyiségzavaros ember él körülöttünk. Felcserélődnek a szerepek. Fiatal gyermekek nem kapnak jó mintát, hogy milyen egy igazi férfi. Fiatal fiúk, fiatal leányok nem kapnak mintát, hogy mi egy igazi nő. Ezért egy önazonosság tudatbeli válság kavarodik ki. Ez meleg ágy a homoszexualitásnak és a leszbikus hajlam kialakulásának. Óhatatlanul megszűli a rothadásnak azt a fokát, amikor férfiak férfiakkal fajtalankodnak, és nők nők iránt gerjednek szerelemre és testi vágyra. Aztán szemünkkel előtt teljesen ebbe azok a proféciák, amely a globális világ uralom kiépítésére vonatkoznak. Világosan mondja a Biblia, hogy lesz egy korszak, amikor az Antikrisztus egy globális uralom alá hajtja az egész világot. ennek az építkezései szemünk előtt történnek jelek. Aztán a természeti katasztrófák, az élelmiszer árak drasztikus emelkedése, az élvezeti cikkek árának zuhanása. Ma kockatévét és laposat fél áron lehet venni, mint egy évvel ezelőtt. Nem mondható el a kenyérre és a húsra, és a tejre ugyanez. Az élelmiszer árak emelkednek, ezek a Jelenések könyvében kijelentett proféciák. A bort és az olajat ne bántsd, az az élvezeti cikkeket hagyd. Embereket hadd butítsa az ördög. A média egy erőteljes eszköz arra, hogy az embereket butaságban tartsa. És a butaság, a buta embert könnyen lehet kormányozni és manipulálni. Ezért birodalmakat lehet látni ma is a világon, hogy tömegek vannak a butaság állapotába tartva, hogy ne gondolkodjanak, és mondják vissza, amit a tévéből hallanak. Nem gondolkodnak, és nem mérlegelnek, nem okulnak az idők jeleiből, hanem mondják vissza, amit a tévéből nekik benyomtak az agyukba. Döbbenetes egyébként látni. Aztán az Izrael történelme szintén egy jel, hogy Izrael állama újra létezik, és több milliós nép lakik már az ígéret földjén. Mondtam azt nektek, hogy egy országnak és a nemzetnek a vezetői, ahogy beszélnek, ahogy viselkednek, és amilyen döntéseket hoznak, az szintén jel. Keresztény emberek vagyunk. És nem politizálni akarok, ne értsenek félre. De halljuk a magyar alkotmányról az össze-vissza híreket. De azért egyet el szeretnék nektek mondani. Az új magyar alkotmányban a házasság szentsége helyre van állítva. Az új magyar alkotmány kimondja, hogy a házasság férfi és nő szövetségi kapcsolata. Ezáltal az új magyar alkotmány által lehetetlen olyan törvényt hozni Magyarországon, hogy homoszexuálisok házasságot köthessenek legálisan. Akkor mi a baj ezzel az alkotmánnyal? Kinek van akkora baj ezzel az alkotmánnyal? Az ördögnek. Mert a birodalomnak megvan a koncepciója. Tudni lehet azt, hogy amikor egy társadalomban elfogadottá válik a homoszexualitás, törvénybe iktatják azt, az a rothadásnak a legmélyebb foka. A Szodoma, Gomora állapota. És lehet látni a Bibliából, hogy ennek következménye a háború, az éhínség, a pusztulás, a kártevők elszaporodása, amik felemésztik a vetést. Ez mind a Bibliából lehet látni, hogy ez volt mindig a következmény annak, ha a vezetők átok alá vitték azt a népet és nemzetet. A pusztulás, a rothadás jött azokra a birodalmakra mindig. Tehát azt kell mondanom, hogy a magyar alkotmánynak ezen tételei, és az, hogy próbálja visszavezetni a törvényalkotó a keresztény bibliai alapokra, erkölcsi alapokra a magyar nemzetet. És tudom, hogy lehet itt mondani, hogy katolicizmus, meg István király, meg hogy csinálta, mint csinálta, de bocsánat, ez nincs benne az alkotmányban. A keresztény értékekről viszont van szó, a házasságról van szó, és van benne szó arról, hogy ez egy férfi és nő szövetség kapcsolata. Ez egy jó jel. A magyar nemzet számára egy jó és pozitív jel, amikor az alaptörvénye egy nemzetnek szembe megy a globális világuralommal, szembe megy a nyugati rothadással, és azt mondja, vállalom a konfliktusokat, és most már kezdik mondogatni, és kezdett beakadt a szálka, hogy többek között éppen az egyneműek házasságának alapjogból kikerülése, a lehetőség is kikerülése az, ami egy fontos probléma a magyar alkotmánnyal. Legyünk józanok, mi keresztények. Ne mondjuk, mint a pereces azt, amit hallunk a tévében, meg nyomatnak nekünk az agyunkba. Gondolkodjunk. Ezek bibliai értékek. És ezek a bibliai értékek benne vannak a Magyarországon törvény alkotását meghatározó alaptörvényben, az nekünk keresztényeknek örülni kell neki. És azt kell mondani, hogy dicsőség az Úrnak, hogy meghallgatta az Úr az imáinkat. És Uram, vigyed tovább munkálkodj. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Magyarország kormánya és minden politikusa, glória van rajtuk, szárnyuk van és földre szállt angyalok. Ne értsenek félre, majd a következő alkalmon beszélek majd ezekről is. Nem erről van szó, de ezek jelek, amelyek az imádkozó emberek imáinak meghallgatásai. és vak, aki ezt nem vesz észre. Még akkor is, ha ezeket úgy tették bele, hogy lehet, hogy nem is gondolták végig. De belekerült. Meggyőződésem, hogy mi imáink könyörgésünknek a gyümölcse, amely áldás hoz a nemzetre. Mert bibliai értékekről van szó, és ezeknek megvan a következménye. Az idők jelei. Így jön az ébredés. Tehát nem úgy jön az ébredés, hogy elmegy egy konferenciára, hazamegy, és nagyon örülsz, meg minden élményed volt, és válsz. Az emberek Magyarország 20 éve várják az ébredést. Dolgozni, tenni, odaszánt életet élni, Krisztus követni, odaszánni az életünket, hirdetni az evangéliumot, evangéliumi életet élni, imádkozni, könyörögni a vezetőinkért, az ország vezetőiért, az egyház vezetőiért, a gyülekezetért, az elveszettekért, hogy megtérjenek, megszabaduljanak, ne az ördög befolyásolja őket. Na ekkor jön az ébredés. Ez az útja az ébredésnek. Akció, aktivitás, erő az Istentől. Istennek az ereje nem ahhoz kell, hogy ülj a padba, és Istennek nem ahhoz kell, hogy felkezd hétfőn, és bemegy, azt mondod, Uram, adj erőt nekem kiállni a te igéd mellett. Adj nekem hiteles életet, Uram. Áldom az én főnökömet, Uram. Tedd kedvessé az én személyemet előtte. Áld meg bölcs döntésekkel, Uram. Te szellemet szálljon rá. Te befolyásold őt, Uram. A Jézus hatalmas nevében. Amen. Halleluja. Nem panaszkodunk, hogy milyen tanára van a gyereknek. Ó, Uram! Imádkozz meg ezért az asszonyért vagy férfiért. A Jézus Krisztus hatalmas nevében. Munkálkodj a szívében. Gyógyíts meg őt, Uram. Változtass meg. Vagy cseréld le. Ez is egy módja a dolgnak. Van, amikor Isten problémákat úgy oldnak, hogy lecserélni az embereket. Mert azok nem akarnak megtérni. És megáltalkodott szívű gonoszságra szerint akarnak élni. És ez lehet. De Istennek meg van hatalma arra, hogy félreállítsa őket. Erre adott a hatalom az Istentől. Okuljunk a jelekből, és azokból a jelekből is okuljunk, amikor válaszol Isten az imáinkra. Ne engedjük meg magunknak, hogy nem ismerjük föl, hogy imádkoztunk, böjtöltünk éveken keresztül, és Isten meg cselekszik, és mondjuk, hát Isten nem csinál semmit. Miért? Miért nem csinál? Azért, mert nem két autód van még, meg négy házad, ami kacsalábon forog, hát szédülnél benne, minek neked olyan? Ne az elképzeléseink szerint szolgáljuk az Istent. Hanem értsük meg az Istent. Akarjuk megérteni az Istent. Lássuk meg, ahogy cselekszik az Isten. Nyíljon meg a szemünk erre. Óriási felelőssége van a mai élő embernek, hogy mit kezd ezekkel a jelekkel, amikről csak most beszéltem. Hogyan viszonyul az Istenhez, amikor látja ezeket a jeleket. Megérti-e, hogy sürgető helyzet van azzal kapcsolatosan, hogy rendezze a viszonyát a Teremtő Istennel. A idők jelei sürgetőleg hatnak az egyházra, hogy hirdesse az evangéliumot, mert rövid az idő. Egyre rövidebb életet élnek Magyarországon a férfiak. Pusztán csak ezért is egyre kevesebb időnk van arra, hogy például a férfiakat elérjük az evangéliumban, mert hamarabb meghalnak. Ha más nem, csak ezeket a racionális dolgokat lássuk meg. Sürget az idő. Aki viszont felismeri, hogy elveszett, Isten nélküli bűnös állapotban van, és elfogadja Jézus Krisztus váltságát megtérve, azért lesz az örök élet reménye. Az örök élet reménysége az övé lesz. Ahogy mondja az írás, a zsidókhoz írt levél, 9. fejezet 27-28-as versekben. Zsidó 9, 27-28. És amit elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, aztán pedig az ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Dicsőség az Úrnak. Ebben az igében világossá válik minden ember számára, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Biblia arról tanít bennünket, hogy minden embernek, aki ezen a földön él, meg kell állni az Isten szín előtt, mint igaz bíró előtt. Mondta valaki, hogy a bíróságon nem azért szokták az embereket elítélni, amilyen jó cselekedeteket vittek véghez. A bíróságon azért az egyé szokták elítélni, amiben bűnösnek ítélik. És egy bírót egyáltalán nem érdekli, egy igaz bírót, aki jól végzi a munkáját, és törvényszerűen jár el, egyáltalán nem érdekli, hogy mennyi jót tett egész életébe. Egyszer megölt valakit, meglopott valakit, garázdálkodott, az pontosan elegendő ahhoz, hogy elítélje. Ilyen az igaz bíró. Bíró. Egyetlen bűne miatt az embert kárhozatra ítéli. Ilyen az Isten igazsága. Nincs kibúvó. Minden embernek meg kell állni az Isten ítélő szék előtt, mint igaz bíró előtt. Ezért, aki ezt megérti, az menekül. Még földi életében menekül az ítélet elől. Az ítéletet előre hozza, és magát ítéli meg. Istenem, bűnös vagyok, igazad van. És ez az ember, aki magát megítélni tudja, érti a Krisztusnak a áldozatát. Elfogadja a helyettes áldozatot. Bűneiből megszabadul, és Isten örök élettel ajándékozza meg. És így bizalommal tekintett affelé az idő felé, amikor majd színről színre látja meg az Istent. Bízom át a szívében, mert Jézus Krisztus helyettes áldozatát elfogadta, mint váltságot az ő bűneiért. Akik azonban nem okulnak a jelekből és nem térnek meg, azoknak nem marad más hátra, mint amit a zsidókhoz írt levél 10. rész 27-es verse mond, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Amikor kilép az ember ebből a földi dimenzióból, akkor egyértelművé válik mindenki számára, kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Isten, és én hogy vagyok velük kapcsolatban. Ez mindenkinek így lesz. És aki nem ismeri föl Krisztusban a megoldást, a váltságot, nem menekül hozzá, nem fogadja el a helyettes áldozatot, annak nem marad más, mint a tűz lángja és a félelem. A 4. versben azt mondja itt az igénk, amit olvastunk, hogy e gonosz és paráza nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás proféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Többenet. Jézus nem megy oda hozzá, csak egy kicsit szeressél már. Ne legyél ma olyan gonosz velem. Drága kis szadduceus. Ó, cuki kis farizeusok. Jó van, hát most morcosok vagytok egy kicsit, és tudom, hogy a saját vágyaitokat akarjátok rám erőltetni. Ó, nem olyan nagy probléma. Ott hagyta őket. Nem tudod velük mit kezdeni. Ne gondold, hogy Jézus könyörögni fog bárkinek is. Amikor a végletekig eljött értünk. Az életét odaadta értünk. Mindent megtett. Mit mondjon még? Ha valakinek ez nem érték. Mit adjon még? Nem tud mit adni. Jézus nem adja át azoknak, akik követelik tőle. Mert ezeknek szíve gonosz és hitetlen volt. Nem érti Istent az, aki követelve őt számon kérően közelik hozzá. Az ilyen személy nem érti igazán, kicsoda ő. Kicsoda Jézus Krisztus. Kicsoda Isten, és kicsoda ő Istenhez képest. Zavar van benne. Nem tudja a helyét. Jónás jeléről beszél a Biblia. A Máté evangélium 12. fejezet 39-41-es versei tanulmányozásakor. Bővebben beszéltem már a Jónás proféta jeléről, ez fönt van az interneten. Nem fejtem ki olyan bőségesen és részletesen, most újra. Viszont néhány gondolatot meg szeretnék erősíteni, és ilyen gondolatot még hozzá szeretnék tenni ehhez. Azt mondja az Isten igéjét, hogy ez a gonosz és paráza nemzedék jelt követel, de nem aratik neki más jel, mégiscsak aratik egy jel, mint Jónás proféta jele végül. Először is ugye paráznának, házasságtörőnek nevezi Jézus az őt számonkérőket és a nemzedéküket is. Miért fontos itt a házasságtörő szó? Alapvetően tudjuk azt, hogy Izrael népe, akikhez elsősorban küldetett Jézus Krisztus, és ezen keresztül az minden néphez, minden pogány néphez, akik nem népe voltak, hogy az ő népe legyenek, elsősorban a szövetség népéhez jött Jézus Krisztus. Hogyan? Izrael népe Tudjuk, a Bibliában több szövetségkötés is van, erről korábban bővebben beszéltem, de egy alapvető igazság van. A szövetségben Isten és a népe között, a népe úgy lépett be ebbe a szövetségbe, hogy ismerte a szövetség áldásait és átkait. Mindenképpen tudta és ismerte a feltételeket. Amikor Izrael népe Istennel szövetségre lépett, Izrael népe világosan tudta, hogy mivel jár ez. Úgy kötötte meg a szövetséget Istennel, hogy tudta, mire adja oda magát. De nem arról volt szó, hogy Isten behúzta a csőbe, magához édesgette, aztán meg jó számon kérte őket, teljesen világosá tette, mit jelent vele szövetségben lenni. A názáreti Jézus Krisztus is, ha figyelitek a tanítását, mindenki számára világosá teszi. Mit jelent őt követni? Milyen ára van annak, aki magát meg nem tagadja, nem alkalmas arra, hogy kövessen engem. Aki halálba nem adja önmagát, nem élhet velem és nekem. Aki halálba nem adja minden kívánságát és egyéni elképzeléseit, és az életéhez való jogot fel nem adja, nem követhet engem. Ezt, aki keresztények lettek, mind tudták. Itt is ebben a teremben. Úgy kezdtük követni Jézust, azt mondtuk, hogy halára készül meghalni érted, Uram. Úgy léptünk a szövetségi viszonyba be, hogy tudtuk, a mi gyülekezetünkben már aztán 18-25 hétig próbáljuk mindenkiben tudatosítani, hogy mit jelent Jézus követni. Nehogy véletlenül eltévessze. Első keresztények is így gyakorolták egyébként. Egy hosszú időt vártak, volt amikor másfél évet is vártak az első gyülekezetekben a megtérők bemerítésével, hogy gyümölcsök legyenek a hitük, megtérésük gyümölcsei legyenek, és lássák a változást, hogy tényleg Krisztus követő életet élnek. Tehát egy szövetségi hűségnek a felrugásáról van szó Izrael népe oldaláról, ez pedig a házassági szövetséghez hasonlítja Jézus Krisztus, és hadd mondjam nektek, az Isten is. Hát úgy látja, mint a házastársi szövetségnek a felrugását. A házasság törés, tehát a házastársi szövetség felrugása hasonló bűn, mint az Istennek kötött szövetség felrugása a Bibliában. Ezt szinonimaként használja a Biblia Ószövetségben is. A házastársi hűtlenséget, az Istenhez való hűtlenség. A házastársi hűséget, az Isten iránt való szeretet és hűség. Új szövetségben is találkozunk ezzel. Éppen ezért tartja utálatosnak az Isten a házastársi válás és a házasság törést. Izrael fiaihoz Isten az évszázadokon keresztül, Jónás proféta jeléről beszélünk, évszázadokon keresztül küldött profétákat. Rendszeresen, folyamatosan. Azért küldte őket, hogy a népet visszahívja ebbe a szövetségbe. A házasság törés, a szövetség törés bűnéből visszahívja, megtérésre hívja. Ezekkel a profétákkal rendre nem törődtek a zsidók. Izrael népe rendre elvetette ezeket a profétákat, és gyakran többüket meg is ölte. Az volt Istennek a célja tehát, hogy visszahívja a házasság törés bűnéből. Visszahívja a törvényszegés bűnéből, a szövetségszegés bűnéből magához az ő népét. Úgy képzeljétek ezt a helyzetet el, ahogy az Ó szövetség erről beszél, mintha van egy férfi, akinek van egy felesége. Házastársi szövetségben élnek. Az asszony bekattan, testi vágyainak kiélésére adja magát, és elkezd paráználkodni. Sorba fekszik le férfiakkal. Egyik együtt él fél évet, egy évet, néhány alkalmi kapcsolatot létesít, és a férfi ezt tudja. És az ő felesége parázna nővé lett. Hol ezzel fekszik le, hol azzal fekszik le. És fogja a férj, megkeresi a nőt, és azt mondja, gyere haza, kedvesem. Gyere haza, kedves feleségem, megbocsátom a te bűneidet. Állítsuk helyre a kapcsolatot. Ezt tette Isten Jézus Krisztusban. Idáig alázkodott az Isten Krisztusban. Idáig hajolt le az Isten irántunk, és népe iránt. Döbbened, nem? Kíváncsi lennék, melyik férfi tudná ezt így megtenni. Arról beszél mindenki. Mert mondja a proféták, mondják, minden nép arról beszél, ahogy ti viselkedtek. Mindenhol háltok egy-egy báványjal. A magaslatokon is mindenki tudja, hogy milyen paráznák lettetek. Tehát mindenki tudja a városban, a faluban, hogy milyen a te feleséged. Milyen parázna életű nő. És te elmégy hozzá, és azt mondod, szeretlek téged. Kész vagyok megbocsátani neked. Gyere vissza hozzám. Állítsuk helyre a szövetségi kapcsolatot. Nagy hatalom, nagy szeretet van ebben? Óriási kegyelem van ebben? Hatalmas. Felfoghatatlan. Jézus Krisztusban Isten ugyanúgy kereste meg az ő népét, mint a proféták által kereste meg korábban, csak most a fiában kereste meg. A legdrágábban kereste meg őket. És a népe ugyanúgy cselekedett a fiával, mint a profétákkal cselekedett, megölte a fiút, keresztre feszítve, fára feszítve, kivégezték Jézus Krisztust. Nem hallgattak rá. Ennek a következménye lett az, ahogy válaszolt, ahogy reagált az Isten megkeresésére a Izrael népe, és ennek annak a következménye az életünk, ahogy reagálunk az Isten Krisztusban adott szeretetére és megkeresésére, ami velünk történik. Okulásunkra irattak meg a Biblia zsidókra vonatkozó kijelentései. Mi is történt a zsidó néppel, amikor elutasították Jézus Krisztust? Talán nem tudja mindenki, de Jézus korában a jeruzsálemi templom még nem volt teljesen kész. Krisztus után 64-re fejezték be. Mert úgy gondolta, a nagy Herodes kezdte a felújítás, hogy a korábbi Nehémiás korabeli, Esdrás Nehémiás korabeli egyszerű kis templom nem méltó az Istenhez, és kedvezni akart a zsidóknak, és nagy pompás templomot építettek. Ugye Krisztus után 33-ban megfeszítik a Mesiást, és 70-ben pedig elérkezik a pusztulás órája, pusztulás ideje, amikor földdel teszik egyenlővé a római légiók, a Jeruzsálem városát és a templomot is, felégetik a templomot, leolvasztják róla az aranyat, amelyel burkolva volt, és így a tűzben megolvadt arany rögöket viszik el, és rommá lesz a templom, elégetik a templomot. Évszázadokon keresztül tartó szenvedés és nyomorúság következik a zsidó népre, annak következtében, következményeképpen, ahogy viszonyultak az Isten megkereséséhez. Okulásunkra jutott meg. Okulásunkra írtott meg. Ahogy viszonyulunk Jézus Krisztushoz, az történik velünk. Ugyanúgy, mint a zsidó néppel. Nincs kivétel. Persze az antiszemitizmusból fakadó gyűlölet tetteit Isten meg fogja ítélni. Tehát nem ment, mint hogy az ószövetségi profétáknál is ott van, hogy megítéli Isten Asszíriát is. És meg is ítélte. Babilont is megítélte Isten. Amikor kiélték az antiszemit a gyűlöletükből fakadóan azt, hogy Isten kiszolgáltatta nekik a népét, és pusztították, írtották a zsidókat évszázadokon keresztül, Isten ezt megbünteti. Ezt a gonoszságot és ezt a fajta gyilkos indulatot. Nem pártolja. Nem ment fel senkit. Ne feledjük el, hogy Isten Jézus Krisztusban minden nemzetet és népet megkeresett. Mert minden nemzet és minden nép az Ádámban adatott szövetség megtörésében örökös. Ádámnak adott az egész emberiségre nézve Isten egy szövetséget. Vele közösségben volt. Ádám megszegte ezt a szövetséget, és azóta minden ember Ádám leszármazottaként az Isten ellen lázadó törvénytelenség állapotába születik bele. A szövetség szegés állapotába születik bele. Így, ahogy Jónás idejében megkeresse Isten Ninive lakóit. És Jónás ugye ellenállt Istennek. Nem akart Ninivébe menni. Nem akart, hogy megmeneküljenek ezek a gonosz pogányok, akik ellenszegültek a zsidó népnek, és sok gonoszságot tettek a zsidókkal szemben. Mégis Isten elküldte a profétáját ez a néphez, hogy megtérjenek, és megszabaduljanak. És amikor ellenkező irányba ment Isten, vihar támasztott a tengeren, tudjuk, azt kilökték Jónást, bekapta a cet, és 3 napot töltött a gyomorsabban, és aztán nem a rendelt úton távozott, hanem a cet kiköpte, nem emészhető. Új esély. Isten új esély, amikor kiköp a cet. Tiszta, halszagú vagy gyomorsavas. Kiköpött. És akkor ez a szabadulás jel volt a ninivéieknek. A Jónás megszabadult a cet gyomrából, ez egy jel volt nekik. És ez a jel, és Jónás proféciája, nem hosszan beszélt, Elegendő volt ahhoz, hogy Ninive lakói bűnbánatra jussanak, megtérjenek a bűneikhez, és visszatérnek az Isten törvényéhez, Isten akaratához, megtértek Istenhez, és meg is menekültek. Ezért aratott egyedül Jónás próféta jele ennek a nemzedéknek Krisztusban. Krisztus hasonlóképpen meghalt, eltemették, hogy az írások, próféta írások szóltak, és hogy ő maga is megprofétált, a háromszor is az evangéliumokban le van jegyezve. Meghalt a kereszten, eltemették, de feltámad dicsőségesen. Ez a jel minden ember számára. Hogy Jézus meghalt a bűneinkért, hogy vele együtt mi is meghaljunk a bűnnek, de Krisztus feltámadt, ami megigazulásunkért, hogy Istennek a reménysége, az örökölt reménysége lakozzon a szívünkben egész földi pályafutásunk idején, és megtapasztaljuk ezt a kegyelmet, amikor színőszél látjuk majd meg az Urat. Aki tehát hisz ő benne, és hallgat a tanítására, ugyanúgy megmenekül, mint Jónás idejében, akik hittek Jónás jelében, és hallgattak a prófétai szóra, és megtértek. Ugyanúgy megmenekül az Isten ítéletétől, a kárhozattól és a tűztől, Jézus Krisztus által. Jézus a jel. Az idők végén megjelent utolsó isteni szó. Nem lesz több. Az emberek világának nem lesz több üzenet Istentől. Ez is az idők jele. Utolsó szó volt Jézus Krisztus. Nem lesz több proféta. Istentől már, mint ebben az értelemben. Az idők teljességén megjelent Jézus Krisztus, mint utolsó kijelentése az Istennek. Nem lesz több. Az ítélet következik. És az ítélet vagy felmentés lesz, és azt mondják, igen, megszabadultál, Jézus Krisztus vére van rajtad. Gyere be az Urad örömébe. Vagy az örök áldozat és a szenvedés helye lesz azoknak, akik elutasítják az Isten utolsó szavát, amelyet a legdrágábban, az ő fiában adott, a paráznává lett, elszakadt, önző kívánságai között élő ember számára. Adja meg az Úr, hogy ne legyen senki, aki hitetlen és gonosz szívvel viszonyul az élő Istenhez, és az ő fiához, Jézus Krisztushoz. Adja meg az Úr mindenkinek, hogy készséges lélekkel legyünk Isten felé, hogy elvehessük az ő akaratát, és akarta szerint éljünk, és erőteljes hatással legyünk ezen a világon sokakra, hogy sokak megtérjenek, és el ne vesszenek, el ne kározzanak, és adja meg az Úr, hogy akik gyülekezetbe járnak, senki el ne vesszen. A legborzasztóbb dolog a kapuból elveszni. Aki a kapuban van, és már-már ott van, már-már bent van, mégis visszafordul. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Sok szenvedésen át kell bemennünk az Isten országába. Ezek Isten kijelentései. Ezek ugyanúgy benne vannak a Bibliában, mint az, hogy az Úr szeretete a tiéd, az Úr kegyelme a tiéd, az Úr gondviselése a tiéd, az Úr jelenlét a tiéd. Ezek ugyanúgy benne vannak a Bibliában. Számoljunk vele. És ne feledd el, nem azt ígérte Isten, hogy minden kérdésedre válaszol. Azt ígérte Isten, hogy mindig veled lesz. Amen.